Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szerda reggel 6 óráig az ország területéről 9752 káresetről érkezett bejelentés a műveletirányítási központokba. Ezek közül eddig 5008 káreseményt számoltak fel a tűzoltóegységek, további 4744 káresemény megszüntetésén pedig folyamatosan dolgoznak, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság a táviratirodával. Közleményük szerint a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kedden 502 fővel és 208 technikai eszközzel avatkoztak be. A káresetek mielőbbi felszámolása érdekében szerda reggel a Hajdú-Bihar vármegyében készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltó állomány visszavonásig 24 órás szolgálati rendre állt át, ami 50 fős erősítést jelent, tájékoztattak. A katasztrófavédelmi oktatási központban képzésüket befejező tiszthelyettesi állományból 44 fő érkezik szakfelszerelésekkel Hajdú-Bihar megyébe, tették hozzá. Azzal együtt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a távollétek kiadását felfüggesztették, ezzel további 25 hivatásos tűzoltóval nő a napi készenléti létszám. A viharral kevésbé érintett vármegyékből 23 hivatásos tűzoltóegység Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében dolgozik a károk felszámolásán. Kiemelték, hogy az áramszolgáltatásból kiesett fogyasztási helyek száma szerda reggel 6 órára 21.765-re csökkent. A kedd délutáni újabb vihar miatt Hajdú-Bihar vármegye 16 településén áramkimaradás miatt szünetelt a vízszolgáltatás, ami este 3/4-10-re helyreállt. Időszakos csökkenés után fokozódik a migrációs nyomás a déli határon azt követően, hogy a szerb rendőri erők csökkentették a mélységi ellenőrzéseket, közölte az M1 aktuális csatorna műsorában a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György elmondta, alátámasztja ezt, hogy miközben az idén, július 8-áig már 7310 határsértőt fogtak el a szerb-magyar határszakaszon, addig az elmúlt év hasonló időszakában csupán 1880-at. Ezzel egy időben újra megjelentek az embercsempészbandák, és fegyveres összetűzésekre is sor került. Előfordult, hogy rendőrökre is tüzet nyitottak. Továbbá nehezíti a helyzetet, hogy egyre több Afrikából érkező migráns jelenik meg a balkáni útvonalon, tette hozzá. Erre reagálva folytatta, egyre több uniós állam, például Németország, Lengyelország és Szlovénia állítja vissza az ellenőrzést a belső határokon, miközben az uniós migrációs paktum nemhogy megoldáshoz vezetne, hanem csak felerősíti a problémákat. Az ukrán-magyar határszakaszon 6548-an léptek be Magyarországra kedden, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság a táviratirodát. A beléptetettek közül a rendőrség 20 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Életének 83. évében kedden elhunyt M. Kis Sándor Széchenyi díjas történész, a rendszerváltás történetét kutató intézet és levéltár tudományos tanácsának elnöke, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tagja, közölte az intézet a táviratirodával. Mint írták, az 1944-45-ös nemzeti ellenállás és az 1956-os forradalom és szabadságharc történetének ismert kutatója Budapesten született 1943-ban. 1967-ben magyar történelem szakos diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán. 1996-ban megszerezte a történettudomány kandidátusa fokozatot, 2004-ben habilitált, olvasható a közleményben. A rendszerváltás történetét kutató intézet és levéltár, valamint a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság M. Kis Sándort saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek. Végül az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Hosszabb szakadozások nagyobb eséllyel az ország délnyugati, valamint északkeleti-keleti részein fordulhatnak elő. Többfelé valószínű, nagyobb részt időszakos eső, zápor, főként északkeleten zivatar is kialakulhat. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Sokfelé lesz erős, helyenként viharos az északnyugati szél, mely estére veszít az erejéből. A hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. Késő estére 14-19 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Luther kiadónál az evangélikus gyűjteményi kiadványok sorozatban jelent meg Bagár Iván ostromnaplója, melynek címe 7,5 deka kenyér. 1944. decemberétől a háború végéig a bécsi kaputéri evangélikus templom alatti pincében és barlangban több mint 30-an húzták meg magukat. A templom lelkésze és segédlelkésze mindent megtett azért, hogy mindenki túlélje ezt a vészhelyzetet. A segédlelkész Bagár Iván naponta lejegyezte kézírással gondolatait, illetve az eseményeket, kortörténeti csemege a történészek szerint. Könyvbemutatót tartottak június 20-án a templom melletti közösségi teremben, melyen részt vett Fabinyi Tamás püspök, Venás Eszter a kötet szerkesztője és Ungvári Krisztián történész. Először Fabinyi Tamást hallják.
Itt a budavári lelkészi hivatalban, amely gyülekezetnek én egyik lelkésze volnék, találtam püspöki szolgálatom elején egy borítékot, és rá volt írva, hogy Bagár Iván naplója, és elkezdtem olvasgatni, ez egy gépelszöveg volt, és hamar kiderült, hogy ez a gépelszöveg, ez egy összefoglalója lehet egy kézírásos naplónak, amely azonban nem állt a rendelkezésünkre. Ismerjük számos ostrom naplót, de ez mégis különbözött mindegyiktől, hiszen ennek nagyon sok lelki tartalma van, hiszen egy lelkipásztor írta, aki azt a barlangot, ami itt a budai épületek alatt végig húzódik, mondhatjuk úgy, hogy templommá szentelte. Templommá szentelte, mert Isten tiszteleteket tartott Séter Ferenccel, a gyülekezet parókus lelkészével együtt, és úrvacsoraosztásos alkalmakat tartottak, olyan is volt még, hogy német katonák bejöttek, nem fegyverrel, hanem jó szóval, hogy ők szeretnének segíteni, és annyiban segítséget kérni, hogy Bibliát, vagy bibliaolvasó útmutató szeretnének kézbe venni, mert mital Isten evangélikus atyafiak voltak, és egyúttal adományt is adtak a szegényeknek, tehát német nyelvvel is tartottak még a német katonák kedvét istentiszteletet. Persze volt olyan német katona is, aki feltörte a parókián a szekrényt, és elvitte onnan a nagy kincsnek számító lekváros dobozt, vagy egyéb élelmiszert, mert éhesek voltak a katonák. És aztán ugye a szovjet katonáktól még inkább hogyan kellett félni, azt talán nem is kell elmondani. Tehát ez az a napló, ami valamelyest rendelkezésünkre állt, és akkor most jön a történetnek egy csodálatos fordulata, hogy egy jó ismerősöm felhívta a figyelmet arra, hogy internetes aukciót, egy olyan kéziratos munkát árulnak, ami érdekelheti az evangélius egyházat. Megnéztem, és nem hittem a szememnek, hogy ez bizony Pagár Iván kézirásos eredeti naplója. Tehát aminek egy kivonatolt része rendelkezésünkre állt, valaki legépelte, azóta se tudjuk, hogy ki. De a lényeg az, hogy kezünkbe került ez a kézirat, és attól kezdve ennek a bűvöletében éltünk, és hát nagyon örültünk annak, hogy ezt meg tudjuk jelentetni. Krisztián, ha kicsit kontextusba helyeznéd mindezt, hogy milyen hadihelyzet volt 1944 végétől kezdve, ez a napló 1944 karácsonyán kezdődik íródni, és egészen 45 tavaszáig tart.
Ungvári Krisztián történész.
Ha összehasonlítjuk a második világháború legnagyobb ütközeteit, akkor azt látjuk, hogy a budapesti ostrom az igazából Sztálingráddal, Moszkvával, Leningráddal, Varsóval és Berlinnel van egyikában, de nyilván sok különbség van, például az, hogy Berlin sokkal hamarabb véget ér. Nyilván mindenféle mutatót tudunk nézni az egyik szempontból, az egyik oldalról, másikból a másik, de hát benne van a top 5-be. És itt nem csak a halottak száma az érdekes, hanem ennek az ostromnak tényleg ez a lépésről lépésre, szobáról szobára való folyamata, aminek az eredményeképp ebben a várkerületben egyetlen egy igazán lakható lakás tudtommal nem maradt. Csak a pincébe lehetett lakni, és ez ugye akkor kezdve még hosszú hónapokig.
Venás Eszter.
Ostrom alatt nagyon sok problémája volt az embereknek. Az egyik legnagyobb probléma a holttesteknek a temetése. Egyrészt tél volt, iszonyúan fagyott volt a föld, másrészt ahhoz, hogy ezt a fagyott földet valaki fölássa, ahhoz nagyon sok idő kell. Ha nagyon sok ideig kint van valaki a szabad ég alatt, akkor növekszik az esély annak, hogy a felülről hulló bombák vagy a belövések során ő maga is áldozattá válik. Ezen kívül nem volt koporsó, és nagyon nagy számban voltak halottak. A mi óvóhelyünkön ebből a szempontból szerencsések lehetünk, vagy gondolhatjuk őket, mert egyébként ennek a kötetnek az egyik fő üzenete, hogy ez a közösség, ez a 30-valahány ember, aki ezen az óvóhelyen volt, valahogy túlélte. Történtek halálesetek, hogy egy háborúban egy bomba átszakítja a födémet, és meghalnak, akik ott vannak, ez ellen nem lehet tenni, vagy a vízhordás alatt, hogy meghal valaki az aknatűz alatt, ez ellen nem lehet kivédeni. De egy csomó olyan problémát, az éhezést, a betegségeket, az időszervezet legyengülését, ami ellen azért lehet valamelyest védekezni, ők sikerrel elhárították. Tehát ezt a négy kivétetetlen halálesetet leszámítva nem haltak meg az ostrom alatt azok, akik a barlangban voltak. De visszatérve a temetésre, az egyházfi és a családja, vagy a menye, meg a felesége január 16-án halt meg, amikor a templom második nagy találatot kapja, ez a templomnak a hátsó traktusát érintette. Az óvóhelyen lévők ebből annyit érzékelnek, hogy egy hatalmas robbanás történik, és amikor feljönnek, akkor látják, hogy mekkora a pusztulás. Elkezdik kiásni a halottakat, másfél-két méter a törmelék. egy idő után látják, hogy nem megy, német katonák is segítenek, mert azt is tudni kell, hogy ennek az épületnek nagyon sok pincéje van, akkor is ugyanilyen zegzugos volt, és a már nem létező iskola pincéjében német katonák voltak, illetve egy német tábori kórházszerűség vagy segélyhely volt. Tehát azok a német katonák, akik itt voltak, közülük néhányan a segítségükre sietnek. Első nap egy holttestet tudnak kiemelni a romokról, a második nap a másik kettőt találják meg nagy nehezen, és utána jön még az eltemetése a holttestek, ami ismét napokat vesz igénybe a fagyos föld miatt. És ez az egész közösséget nagyon megrázza, és ennek ellenére megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy megadják a kellő végtisztességet a halottaiknak. Egyrészt megpróbálják becsomagolni őket valamiféle pokrócba, egyenként mindegyik holttestet. Figyelnek arra, hogy a férj és a feleség egymás mellé kerüljön. Tartanak egy gyászszertartást, és az itt lévő diakónisza abból a szőlőtőből, amit a Kismárton egyházfi gondozott, egy kis koszorút készít, és azt elhelyezik a síron. Ez január 16-án van. Így zajlik a temetés. Amikor január 30-án Bagár Iván kísérletében megsérül a Mészáros László nevű 14 éves fiú, és a sérülése miatt a Kapisztrán téren rögtön meghal, aknat támadás történik a Kapisztrán téren a vízhordás során, aki tud bemenekül az állami nyomda épületébe, annak az óvóhely részén szintén van egy ilyen első segélyhely, ott kezelik Bagárt és Réter Ferencet. Simor, amikor látja, hogy már nem tud rajtuk segíteni, akkor feljön és megnézi, hogy mi van a Mészáros Lacival. Látja a testet kint a nyílt téren, és az akna tűz alatt ki akar rohanni, és meg akarja próbálni, hogy behozza. Megpróbálják megakadályozni, nem sikerül megakadályozni, és behozza az állami nyomda épületébe, akkor látják, hogy halott. De ekkor már a közösség a teljesítő képességének a határán van, és Mészáros Laci holttestét nem hozzák haza, sőt, amikor az állami nyomdából jönnek emberek és kérik, hogy hozzák haza és temessék el, azt mondják, hogy nem tudják. Tele van az udvar már romokkal, fagyos a föld, a Bagár meg a Sréter beteg, sebesült, ők nem tudnak már temetni. És ezért Mészáros Laci holttestét már nem itt temetik el az udvaron, hanem ideiglenesen az Országház utca elején, nem tudjuk, hogy ki és mikor, ott temetik el, és majd később exhumálják. És ez mutatja azt, hogy amit még január 16-án meg lehet tenni, azt január 30-án meg már nem lehet megtenni, és a helyzet egyre szorítóbb, és egyre kétségbe esettebb helyzetbe kerülnek, annak ellenére, hogy bizonyos szempontok szerint ebben az óvóhelyben lévők azért a többiekhez képest nem voltak, azt hiszem, annyira rossz helyzetben, ellátás szempontjából, étel, víz, ami nagyon érdekes, mert a víz az állandó probléma a várban, és sok helyen olvastam, hogy a vízszolgáltatás teljesen megszűnt. Ennek ellenére a Bagár azt írja, hogy többször visszatért itt náluk a víz, és tetemes mennyiségű vizet tudnak, vezetékes vizet is szerezni, és most néztem meg, hogy január végén 500 liter tartalék ivóvízük van, ami egy nagyon jó mennyiség abban az időben.
A víz egyébként nem csak innivalónak kellett, meg tisztálkodáshoz, bármennyire, hiszen például a férfiak nem borotválkoztak, szakát öveztek Bagár Iván és Réter Ferenc is, de például a víz kellett ahhoz, hogy a pék egyáltalán kenyeret adjon. Tehát jegyrendszer volt, és hiába volt valakinek jegye, sőt Bagárnak a felesége után még valami erős fizikai munkára utaló többlet jegye is volt, ha jól tudom.
Hát a felesége terhes volt, illetve szoptatós anya, és ő kapott ilyen nehéz testi munkás jegyet, ami valamennyi többlet kenyérrel járt.
De egy idő után már nem ér semmit, ha a pék nem tudott adni, és a pék is akkor volt hajlandó egyáltalán szóba állni, velük a hoztak vizet.
A pék kérdés egy nagyon érdekes kérdés, és olvastam egy tanulmányt, ahol azt írták, hogy meg volt szabva, hogy melyik utca melyik pékhez mehet. A bagárnaplóban viszont van három pék, akit említenek, és ők sorra járják ezeket a pékeket. Ha az egyiknél nem kapnak, elmennek a másikhoz. Schwéter Ferenc üzletel a pékkel, hogy orvosságot szerez neki, és akkor ad neki kenyeret.
Ungvári Krisztián.
Olyan dolog nem történt sehol, hogy a pék az átváltott volna a magánüzemmódba az értelemben, hogy feketén még plusz aranyat, vagy nem tudom, mit kért volna a kenyérért. Ezt nyilván azért se tehette meg, mert ha ez kiderül, akkor annyira sok kivégezték volna, mert startányén volt. De ennek ellenére azért az a helyzet, ami akkor itt uralkodott, az mindenre lehetőséget adott volna, és ahogy Márai Sándor is írja, hogy ennek az ostromnak, hogy a csendes hősei részben ezek a pékek, akik folyamatosan sütöttek. Nekem az a gyanúm, hogy káosz olyan nagyjá vált már január közepére itt a vár töbletén is, hogy ez a rend, amit először pont azért találtak ki, hogy valamilyen módon az elosztás normálisan működhessen, ez összeomlott. És a pékek viszont, hogyha volt vízük, és hozott neki valaki vizet, akkor nem kezdtek el pattogni azon, hogy akkor menjen a másik helyre, hanem kiadták. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a naplóból is kiderül, hogy itt emberek egymásnak élelmiszert adnak, ami 2025-ben nem egy olyan nagy, hogyha valaki ad valakinek egy szelet kenyeret, de azért képzeljük el, hogy egy hét étlezés után ennek mekkora súlya van, hogy valaki megosztja azt, ami nála van, úgy, hogy folyamatosan törik fel az összes lezárt helyet, és viszik el egyébként fegyveres emberkék.
Fabinyi Tamás.
Ugyanakkor volt az egyháznak egyfajta hálózatossága, mert Schwéter Ferenc például fölvette magára a hátizsákot, és amikor át tudott menni a Dunán, átment a Deák térre, és 50 kiló élelmiszert hozott egy talán ottani egyházi élelmiszer raktárból, én képzelem.
És ez azért is nagyon figyelemreméltó, mert ezt január 15-e előtt teszi ugyan, de nem is január legelején csak, hanem aztán később, de most a Dunai hidak azok folyamatos légitámadások alatt voltak. Ráadásul ki is voltak lukadva több helyen, mert hogy tüzérségi terültalálatot kapott a pályatest, tehát az azon való közlekedés az nem volt olyan egyszerű.
De a befagyott Dunán át lehetett menni, nem volt olyan időszak?
Igen, de a Duna viszont csak január 15-e után állt be teljesen. És nem beszélt, tehát ő biztos, hogy nem a befagyott Dunán ment át még szerintem, hanem a hídon, mert a Duna később állt be. És tehát az egy mindennapos életveszélyt jelentett, eleve kimenni az utcára, de innen a Deák térre elsétálni, az most is több mint fél óra. És az akkor, amikor állandóan meg kellett állni, sokkal több idő volt, mint fél óra, és ha azt veszük, minden egyes perc 2%-val valószínűséggel mondjuk azt eredményezt, hogy valaki egy aknaszilánkot kap.
Még a napló elején szó van arról, hogy mikor írhatott levelet, vagy kapott levelet a Dunántúlon biztonságba helyezett feleségétől, vagy feleségének mikor írt, és egy idő után nyilván megszűnt a postaszolgálat december 22-e után.
Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez a napló, az az alcíme, hogy Bagár Iván ostrom naplója, nem Bagár Iván személyéről szól elsősorban. Schwéter Ferencnek tényleg ez volt az egyik, akár azt is mondhatnánk, hogy missziója. Ő végigjárta azokat az evangélikus gyülekezeti tagokat, akiket elért, és állandóan ment, és híreket hozott, és volt, amikor az utolsó darab 2 kilós kenyeret hagyta ott például a Dannhauseréknál fent hegyvidéken, mert ők
Dannhauser László, lelkésztársa volt a budahegyvidéki gyülekezetben.
És akik már hetek óta nem láttak kenyeret, vagy volt olyan, ez is a temetésekhez kapcsolódik, hogy az egyik lelkésznek az édesapja meghalt, és bocsánat, ez nem a budavári gyülekezethez tartozik, de ahhoz a lelkészhez, de ez a lelkész, akinek az édesapja meghalt, egy nagy bérházban lakott, ahol úgy működött a főzés, hogyha valaki adott fát, amivel lehetett üzelni, akkor kapott érte ételt, tehát nekik nem volt fájuk. És a lelkész ide jött fel a budavári templomhoz, és a szétrombolt budavári templomnak a faanyagát kapta meg, és így tudott ő élelmiszerhez jutni utána a saját lakóhelyén. Az, hogy ők mennyire vigyáztak egymásra, szerintem abban is látszik, hogy az idős néniknek a dunyhája elkezdett vízesedni lent a barlangba, és akkor Séter Ferenc meg Bagár kijöttek, és összegyűjtöttek faanyagot, és ácsoltak nekik egy szép lambériaszerűséget, hogy megvédjék a dunyhákat a vízesedéstől. Ez plusz munka volt. Újra ki kellett jönni a felszínre, és vállalták ezt. De tulajdonképpen azzal, hogy ezt vállalták, megmentették az időseket esetleg egy tüdőgyulladástól, de megmentették a közösséget attól, hogy ápolni kelljen a tüdőgyulladásba szenvedő időseket, ami nehezíti a közösségnek a túlélését. Tehát az, hogy ezek az egyéni vágyak, mert mindenki személyesen akar túlélni, és Bagárnak ez egy ilyen szinte monomániás gondolata, hogy újra találkozni a feleségével, és mindent azért csinált, hogy ez megvalósulhasson, de mégis alá tudta rendelni ezt a közösség érdekének, amikor elment vizért, amikor az idős hölgyeken segített, amikor ügyet intézett az előjáróságon. Többször kellett elmennie, bejelentenie azt, hogy hányan laknak itt az óvóhelyen, vagy az egyeztet különböző más óvóhelyeken tartott istentiszteleteket, és volt, amikor alig úszta meg a hazautat, mert végiglőtték őket, és futólépésben értek haza, de mégis megtették, és szerintem ez volt a közösség túlélésének az egyik kulcs mozzanata.
Miközben másoknak segített, azért a csendes óráiban késő este, ha gyertya mellett, akkor gyertya mellett, gyertya csonk mellett, ha teljesen sötétben, akkor úgy, de körmölte a naplóját, és újra visszatérnek az ilyen sorok, hogy szeretteim, imádkozzatok, ó, bárcsak találkoznánk még, ó, bárcsak az jó Isten vigyázna rátok, és milyen sokat gondolok rátok, drága Bendikém, ugye Bendegúz kisfiam, nem véletlenül adta neki, erről most nem beszéltünk, de a Bendegúz fiat, hogy Bendegúz nevet, mert ő rend származású volt, felesége német, tiszta német volt, és szerettek volna egy magyar gyermeket nevelni, és azért adták a Bendegúz nevet Bendikének becézve, hogy ne lehessen majd más nyelvre átfordítani. Tehát folyamatosan imádkozik értük. Szeretteim, imádkozzatok, ez a kiállításnak is a címe. Krisztián, arról kérdeznének, hogy ez a barlangrendszer itt a Budavár alatt, ez hogy is terül el?
Ez egy nagyon nagy barlangrendszer, és ez nagyon puha, márgás kőzet, ami itt van, és már a honfoglaláskor is voltak itt barlangok, amit adott esetben használtak is azok, akik itt éltek. De attól kezdve, hogy maga a vár, vagy várnegyed létrejött, ugye ezeket a barlangokat elkezdte a lakosság egyre jobban használni, eleve az összes pince, amit van, az majdnem mindegyik egy ilyen barlangba benyílik, és igazából a föld alatt el lehet menni a Bécsi kapu tértől egészen a hadminisztériumig ezekben a barlangokban, és ezért is tudta a lakosság ezt túlélni. Tehát, hogyha ez egy gránit hegy lett volna barlangok nélkül, akkor elképzelhetetlen lett volna ez a túlélés. Biztos, hogy több tízezer ember fért ezekbe el. És a másik, hogy a barlangok egy részében voltak utak, és onnan meg kockázat nélkül lehetett vizet hozni, most így pont nem, de másutt igen, ami egy óriási könnyebbséget jelentett azoknak, akik ott voltak.
Ez a barlang úgy képzelendő el, itt a belső udvarról le lehet menni egy lépcsőn, és ott van egy ilyen pince-szerű rész, ott volt a főzés, vagy a közösség életnek egy része, és egy meredek lépcső vezet lefelé, ami a tényleges tulajdonképpen egy barlang, és ott aludtak. Tehát az első éjszaka, amikor még tényleg hirtelen kellett lemenni karácsony szent napján, levitt két széket, Bagár Iván azt összetolta, egy téli kabátot magára terített, és úgy aludt, hogy próbált aludni, aztán nagyon fázott, és feljött még egy pokrószért. És azért ott több tucatnyian egy ilyen vizes, barlangos részben, hogy éltek, ez azért meglehetősen egészségkárosító. De hogyan zajlott az élet, akár itt az alsóbb szinten, vagy középső szinten, illetve a mélyebb szinten? Hol, mi történt?
Venás Eszter.
A barlang valóban kétszintes. A legfőbb jellegzetessége nyilvánvalóan a zsúfoltság volt, mert ezen a cirka szerintem 20 négyzetméteren 30-34 ember zsúfolódott össze. Ezen kívül valóban főztek, és még azt is felírják, vagy feljegyzik, hogy egy istentiszteleti helyet is valahogy kialakítottak. Nem volt ilyen elszeparálás, hogy valahol a közösségi tér volt, és valahol aludtak. A beosztás úgy nézett ki, hogy a felső szinten, ami veszélyesebb volt, az egy pince szint, és látszik, van egy ablak is, ami körülbelül a járda szintjével egy magasságban van, tehát ez nem nyújt igazi védelmet, hogyha tényleg bombatalálat érni az épületet, de itt aludtak főleg a szeretetházi gondozottak, a diakónissa, vagy akik valami oknál fogva nem akartak lemenni a barlangba. Itt ugye azért volt fény még, hogyha valami kevés is, de beszűrődhetett azon az ablakon, ahol egyébként kivezették a tűzhelynek a kéményét is. Az alsó szintre 23 nagyon meredek lépcső vezet le, tehát nyilván aki nem tudta ezt megtenni, az fönt maradt. És ott van egy kis kerek, de barlang részlet, ahol körülbelül egy 20 ember feküdt. Hogyha valaki lemegy, és elképzeli, hogy ott 20 ember fekszik, akkor iszonyú zsúfoltságot jelent. Sőt, oda még egy padot is beállítottak. Azért, hogyha erősödnének a bombázások, akkor a fentiek, ha le kell, hogy jöjjenek, akkor legalább ülni tudjanak.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. A budavári evangélikus templom közösségi termében mutatták be Bagár Iván ostromnaplóját, melyről könyvbemutatót rendeztek június 20-án, és az ott elhangzottakból készítettem az imént sugárzott összeállítást. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival folytatja a barátságról szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! A mai adásban folytatjuk beszélgetésünket a barátságról. Arról a fontos szeretet kapcsolatról, amely képes egymás számára idegen emberek között, a rokoni szálaktól függetlenül szoros egész életre szóló kapcsolatot kialakítani. A barátság, ahogy ezt mondtuk múltkor, egy szabad elhatározással megvalósított személyes kapcsolat, amely a kölcsönös rokon szemben és az arra épülő értékelő szereteten alapul, és legtöbbször a nézetek és az értékelés azonosságában is megnyilvánul. A barátságban azt mondtuk, hogy a felek teljesen szabadon vesznek részt, függetlenek egymástól, egyelő félként részesei a kapcsolatnak. Létezhet-e szerintetek barátság szülő és gyermek, tanár és diák, vagy főnök és beosztott között?
Szerintem például, hogyha egy szülő és gyermek kapcsolatot nézünk, akkor azért az nem egy olyan formális kapcsolat, sokkal intimebb. Szerintem ott kialakulhat egy akár barátság is, főleg, hogyha azért a gyermek is azért már nagyobb. Idő után kialakul szerintem az a kötelék, amivel egy intim barátság is létrejöhet. Viszont, hogyha például egy tanár és diák, vagy egy főnök és beosztott kapcsolatot nézünk, az azért sokkal formálisabb, sokkal kötöttebb. Ott tényleg egymástól függnek a felek, ott szerintem annyira nem alakulhat ki barátság.
Vajon a szülő és gyermek közötti kapcsolat az barátsága, vagy valami más szeretett kapcsolat? Korina?
Szerintem valami más, hiszen ez inkább rokoni szálaktól függ. A barátságnak meg szerintem egyrészt az a ilyen lényege, hogy nem függ rokoni szálaktól. Viszont persze, mivel szülő így egész életre fog szólni, remélhetőleg, hogyha nem romlik meg úgy a kapcsolat. Hát, hogyha úgy viszonyulnak a felek egymáshoz, hogy tisztelettel, és úgymond barátsággal. Tehát, hogy a jó szülő szerintem egy olyan személy, akinek bármit el lehet mondani, tehát úgy lehet vele beszélgetni, mint egy baráttal. Viszont mégse ülök be a moziba édesanyámmal egy romantikus filmre például, mint egy barátnővel esetleg, vagy nem megyek el olyan helyekre egy szülővel.
Miért nehéz baráti viszonyban lenni egy főnökkel, vagy a tanárunkkal? Ugye a Dorka mondta, hogy azért ott már úgy nehezen tudja elképzelni, hogy olyan valóban baráti viszony kialakuljon.
Hát, hogyha például egy főnök és beosztott kapcsolatot nézünk, akkor ott a beosztott mégiscsak dolgozik a főnökének. És tényleg ez egy nagyon formális kapcsolat általában, még hogyha például jó viszonyt ápolnak is egymással.
Korina, te is így látod?
Igen. Meg szerintem a nagyobb fél az visszajöhet a hatalmával, a beosztott felett van például, vagy esetleg a tanár.
Igen, igen. Ugye ez azért óhatatlanul így van, igazából akaratlanul is, hogy igen, nem úgy viszonyulunk a tanárunkhoz, még hogyha olyan jó fej is, hogy beleférne a tanár-diák kapcsolatba egy meghitt barátság. Vagy hogyha már így beszélgettünk, hogy kik között lehet barátság, kik között meg akadályozott a dolog, hogy nehezített pályán mozognak, hogy szerintetek férfi és nő között lehet barátság? Pusztán barátság?
Szerintem lehet, még hogyha nem is egy nagyon-nagyon mély barátság, de szerintem kialakulhat egy férfi és egy nő között is ugyanúgy egy baráti kapcsolat, mivel elsősorban mégiscsak a másiknak a személyiségét nézzük, és nem a külső adottságait. Viszont a témák egy barátság, vagy lehet, hogy valakinek nehezebb az ellenkező féllel közös témát találni, és emiatt lehet, hogy valaki például csak az azonos nemmel barátkozik.
Igen, ugye ez is egy ilyen speciális szintere a barátságoknak, hogy ugyan elképzelhető, de azért vannak nehézségei. Korina, te hogy látod?
Hát, én az eddigi ellenkező nemű barátságokból azt szűrtem le, hogy mindig valamelyik fél többet érez a másik iránt, és hogy ez kicsit megnehezítheti a dolgokat, még hogyha próbálja a másik fél elnyomni ezeket az érzéseket, azért mégis ott lesz, hogyha például esetleg a nőnek barátja lesz, vagy a férfinek barátnője, és mégis ott lesz az az érzés, hogy bárcsak ő lehetne az például.
Ugye? Hogy azért ez úgy óhatatlanul, de bennünk van. Vagy el tudjátok képzelni, mondjuk, hogy a legjobb barátotok egy fiú legyen?
Én egyébként el tudnám képzelni, mert az egyik legjobb barátom is például egy fiú. És igaz, hogy mostanában, mert én itt vagyok kollégiumban, csak hétvégén találkozunk, de nagyon jól megértjük egymást, nagyon jókat tudunk beszélgetni. És például egy fiúnak is szerintem nagyon jót tesz, hogyha vannak lánybarátai is, mivel itt sokkal jobban megérti a női nemet, szerintem.
Korina?
Párunk is lehet szerintem egy legjobb barát, hiszen bármit elmondhatunk nekik is attól függetlenül, hogy esetleg úgymond barát, tehát mint pár.
Az biztos. Az biztos, csak ha már a párunk, akkor az már szerelem.
Igen, csak hogy elvonatkoztatni. Tehát, hogy ugyanúgy meg tudunk beszélni egy hétköznapi dolgot teljesen attól függetlenül, hogy együtt vagyunk, szerintem. Én el tudom képzelni, hogy legjobb barátom esetleg páromon kívül egy férfi nemű legyen. Például a páromnak a bátyja is egy ilyen nagyon közel álló személy hozzám, attól függetlenül, hogy a korkülönbség is nagy, tehát szerintem ez is egy befolyásoló tényező, a korkülönbség, meg ugye nem.
Persze, igen. De ugye azt mondtuk, hogy olyan barátságról beszélünk, például a legjobb barát, akiről tényleg feltárulkozunk, akivel tényleg meg tudunk osztani mindent. Én nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen baráti kapcsolat valóban megmaradjon barátságnak, de az egy ajándék, hogyha ilyen létezik, mert létezik azért persze, azt gondolom ez egy nagy ajándék. A felmérések egyébként azt mondják, hogy a legközelebbi ilyen baráti kapcsolatok 90%-a azonos neműek között alakul ki. Tehát, hogy nagyon ritka, amikor tényleg jó barátságban tudnak lenni különböző nemű emberek. Karinti Frigyes viccesen mondta azt, hogy fogalmazta meg, hogy lehet-e barátság férfi és nő között? És ha igen, hogy miért nem? És még azt fűzte hozzá, hogy hát miért nem lehet? Férfi és nő, hogy érthetnék meg egymást? Hisz mind a kettő mást akar, a férfi a nőt, a nő a férfit. És ugye erre a Dorka is utalt, hogy igazából másként látják azért a világot, ami mondjuk jó is lehet egy férfi-nő barátságban, hiszen a másik szemével is képesek egy kicsit látni, de valóban a beszélgetés témáitól kezdve azért biztos vannak olyan területek, ahol külön világokkal találkozik a két fél. No, az előbb említettük, hogy a barátságban milyen fontos az, hogy a két fél szabadon vegye részt benne. Szerintetek hogyan jelenik meg a barátságban a két fél szabadsága? Mit jelenthet az, hogy szabadak vagyunk egy kapcsolatban, egy barátságban?
Hogyha például a másik fél nem tud ránk időt szakítani, akkor mi ezt ugyanúgy elfogadjuk, mivel a másik is egy szabad ember. Megvannak a saját programjai, saját felelősségei, így elfogadjuk, hogy a másik félnek is a szabadságával is időt kell töltenie néha, és nem várhatjuk el azt, hogy mindig mellettünk, vagy mindig ott legyen mellettünk, mert meg is lehet, hogy más dolgaira is figyelni kell. És például, hogy nem irigykedünk rá, hogyha másokkal van, hogyha más barátaival is időt tölt, mert attól mi ugyanúgy jó barátok lehetünk, hogy nem találkozunk minden nap.
Korina, mit jelent számodra az, hogy szabad vagy egy kapcsolatban, egy barátságban?
Hát szerintem az, hogy nagyrészt szabadon választjuk meg a személyt, akivel barátkozni szeretnénk. Tehát egy számunkra unszimpatikus emberrel nem fogunk barátkozni, hanem megválogatjuk azt, akinek elmondunk minden titkunkat esetleg, tehát nincs rejtegetni való dolgunk egymás előtt, és bátran meg tudunk nyílni egymásnak. Viszont ugye nem úgy bánunk vele, mint esetleg egy gyerekkel, hanem őszintén beszélünk vele, és nem hazudunk neki dolgokról, hogy ő jobban érezze magát, hanem inkább ez az őszinteség, hogy tényleg elmondjuk, amit gondolunk, és ezzel segítjük őt, esetleg átsegítjük egy helyzeten, és mindig ott vagyunk mellette, és támogatjuk.
Mennyire fontos egy barátságban, hogy saját magunk érdekét keressük?
Szerintem egy barátságban a másik érdekeit is nézzük azért, de valamikor néha magunkra is figyelnünk kell, és ezt jobb esetben a másik megérti, és elfogadja, hogy néha magunkkal is időt kell töltenünk.
Működhet úgy egy barátság, hogyha valaki, hát hogy is fogalmazzam, használja a másikat?
Szerintem egyáltalán nem. Hiszen hogyha esetleg én rosszul vagyok, és a másik fél mondjuk ugyanabban a témában ugyanúgy érez, akkor ezt ki tudjuk boncolni, hogy mi lehetne egy ilyen megoldás, ha már mind a ketten ugyanúgy érezzük, de hogyha már folyamatosan azzal fordul hozzánk, hogy neki milyen rossz, akkor az egy idő után minket is lehúz, és érezni fogjuk ezt a súlyt a vállunkon, hogy ez így lehet, hogy nem fog sokáig működni, hiszen már nem csak ő érzi magát rosszul, hanem ezáltal mi is.
Igen, ugye mindjárt érezzük, hogy mennyire fontos a barátságban azért valahol ez az egyensúly, a felek között a kölcsönösség.
Segít. Mi jó elég imádságban vinni éltünk ügyeit. Ó, mi hű barátunk Jézus, minden bajban megsegít. Imádságban vinni éltünk ügyeit. Gyakran nyugtalan a lelkünk, tévesek az útjaink, mert nem vittük ő imában Isten elé dolgaink.
Már itt részben említettétek, de hogyan biztosíthatjuk a barátságban a másik fél szabadságát?
Hát, hogyha neki arra van szüksége, hogy egyedül legyen, akkor ugye nem faggatjuk tovább, hogy mi a baj, mondja már el, hanem adunk neki egy időt, egy kis időt, és hogyha ő úgy gondolja, hogy el szeretné mondani, akkor úgyis el fogja mondani.
Igen, hogy meghagyjuk a másiknak azt a személyes légteret, amire néha szüksége van az embernek, de attól fontos, hogy tudatjuk vele, hogy bármikor, hogyha bármi problémája van, akkor mi ott vagyunk és ránk számíthat.
Mennyire fontos szerintetek ennek a szabadságnak a tiszteletben tartásához a bizalom?
Szerintem rendkívül fontos, főleg az, hogy szerintem azt senki nem szereti, hogyha például egyedül lenne egy kicsit, vagy magával szeretne néha foglalkozni, és a másik például megsértődik egy ilyenen. Ez csak akkor működhet, hogyha létrejön egy bensőséges bizalom a két fél között, és megbírják beszélni a dolgokat. Szóval fontos a jó kommunikáció, szerintem.
Mennyire utasítgathatjuk a barátunkat, vagy mondhatjuk meg neki, hogy mit csináljon, vagy hogyan mondjuk meg neki, hogyha valamit úgy látjuk, hogy rosszul tesz?
Hát inkább esetleg tanácsolóan, hogy ha én a helyedben lennék, ezt tenném, vagy azt tenném, és nem úgy, hogy csináld azt, mert én ezt így látom jónak, az ő szemével kell nézni a dolgokat, és a számára legjobbat kell neki tanácsolni.
A Korida mondta egyszer, hogy számára a barátságban nagyon fontos az elfogadás. Ugyanakkor azért látjuk a barátunkon is, hogy hát sokszor nem tökéletesek.
De hát senki nem tökéletes, mindenkinek vannak hibái, és el kell fogadni, és meg kell bocsájtani a másiknak, hogyha hibázott. De ez a másiknak is be kell látnia természetesen, hogyha valami rosszat tett.
No, mi az, ami szerintetek képes hosszú időn keresztül fenntartani a barátságokat, akár egy egész életen át is? Mi mindent kell belepakolnunk egy kapcsolatba, hogy az aztán szép barátságé váljék és meg is maradjon?
Szerintem a kölcsönös tisztelet és odafigyelés az nagyon fontos ahhoz, hogy ápoljunk egy barátságot, valamint, hogy megbeszéljük a dolgokat, ami esetleg bánt minket, vagy hogyha megbántott a másik fél, akkor ezt őszintén mondjuk el neki, hiszen szerintem egy jó barátság azon is alapszik, hogyha megmondod a másiknak, hogy ő hibázott, akkor ő nem kapja fel még jobban a vizet, és még jobban belé tapos, hanem inkább közösen egy döntésre jutottok, hogy esetleg bocsánatot kér, vagy hogy legközelebb ezt nem fogja csinálni, mert most már tudja, hogy ez neked rosszul esik.
Bizalom, őszintesség? Mi kell még hozzá?
Ahogy az előbb Korin említette, szerintem a kommunikáció az tényleg nagyon fontos. Hogyha valamit esetleg sérelmezünk a másikkal kapcsolatban, akkor az fontos, hogy őszintén elbírjuk neki mondani. Vagy hogyha esetleg arra van szükség, akkor visszajelzéseket adunk a másiknak, hogy mi az, amin esetleg változtatnia kéne. És fontos, hogy meghallgassuk az ő oldalát is mindenről.
Kölcsönösség. Ahogy mondtátok, a kommunikáció fontossága az, hogy a barátok bizony támogatják egymást, mindig számíthatnak egymásra. Ugye nem mondtuk el, de talán azt gondolom, hogy fontos a hűség a barátunk felé, vagy az együtt töltött idő is, ugye? Hogy a barátságok azért a mindennapokban azok úgy működnek, hogy sok időt vagyunk együtt, időt szánunk a barátságra, a kapcsolatra. Beszéltünk arról, hogy milyen egy jó barátság, hogy milyen barátokat szeretnénk, és hogy hogyan őrizhetjük meg a barátainkat. De vajon mi magunk alkalmasak vagyunk-e barátságra? Mi magunk vajon jó barátok vagyunk-e? Például bízunk-e a barátunkban, vagy éppen kibeszéljük a háta mögött? Elhiszünk-e róla mindenféle szóbeszédet? Azért is mondom ezt, mert szerintem sok lány barátságot megrontott már a bizalmatlanság, a pletykák, könnyen elhisszük, ha rosszat mondanak a barátnőnkről, szerintem könnyen féltékenyé válunk rá. Van ezzel kapcsolatosan tapasztalatotok?
Hát szerintem főleg tinédzser korban azért a lányok között a rivalizálás is eléggé ott van. Ugye sokan szeretnek pletykálkodni, és valaki ezeket nagyon könnyen el is hiszi. És sokszor a szemünkbe sem mondják azt, hogy mi az igazi problémájuk velünk, csak elhisznek mindent, amit innen-onnan összeszednek. De szerintem fontos az, hogyha esetleg még feltételezünk is valamit a másikról, akkor esetleg rákérdezzünk, hogy van-e valami igazság alapja, vagy csak pletyka az egész.
Szókratész egyik történetét szeretném veletek megosztani, ami talán segít minket abban, hogy bizalommal és jó akarattal forduljunk a barátaink felé, és hogy mindig a jót feltételezzük róluk, bármilyen pletyka ellenére is. Dorka, felolvasnád nekünk ezt a történetet?
Persze. Görög mese a barátságról. Az ókori Görögországban Szókratészt nagybecsben tartották tudása miatt. Egy nap egy ismerősével futott össze az utcán, aki azt mondta: Szókratész, akarod tudni, hogy mit hallottam a legjobb barátodról? Várj egy pillanatot, válaszolt Szókratész. Mielőtt bármit mondanál, szeretném, ha megfelelnél három kérdésemre. Ezt hívják a hármas szűrőnek. Az első szűrő az igazság. Teljesen megbizonyosodtál arról, hogy amit mondani akarsz, igaz? Nem, válaszolta az ember. Éppenséggel csak hallottam róla, és rendben, szóval nem igazán vagy benne biztos, hogy igaz-e vagy sem. Most próbáljuk meg a második szűrőt, a jóság szűrőjét. Az, amit mondani akarsz a barátomról, valami jó dolog? Nem, épp ellenkezőleg, szóval, folytatta Szókratész. Valami rosszat akarsz mondani róla, de nem vagy benne biztos, hogy igaz. Semmi baj, a harmadik szűrő még vissza van, a hasznosság. Amit mondani akarsz a barátomról, az hasznos lesz nekem? Nem igazán. Nos, vonta le a következtetés Szókratész. Ha mondani akarsz nekem valamit, ami nem igaz, nem jó, és nem is hasznos, miért mondanád el egyáltalán? Ezért volt Szókratész nagyszerű filozófus, és ezért tartották igen nagy becsben.
Ahogy hallottuk, Szókratész egy hármas szűrőt ajánlott a figyelmünkbe, amely egyrészt segít bennünket fenntartásokkal kezelni a pletykákat, másrészt abban is segít bennünket, hogy véleményt alkossuk a barátunkról, a barátságról. Mi magunk is jó barátok szeretnénk lenni, ahogy mondtuk, ugye, és ahogy Jézus példáján is láttuk, nagyon fontos, hogy megbízzunk a másikban. Fontos, hogy jól ismerjük a barátunkat, és mindig jól jót feltételezzünk róla. Ha szükséges, akkor álljunk ki mellette, fogjuk a pártját, és tapintatosan ne beszéljük ki a rossz tulajdonságait. Azért látjuk, hogy olykor bizony nem könnyű megmaradni jó barátnak. Mit gondoltok, kell-e áldozatot hozni a barátainkért, a jó barátságért?
Esetleg időt áldozni egy barátságért, hogy időt szenni arra, hogyha elmegyünk valahova, és úgy ápoljuk a kapcsolatunkat, vagy esetleg, hogy meghallgatjuk egymást, és ugye a szabad időnkből áldozunk egy ilyen kapcsolatra, hiszen fontos számunkra az, hogy a másik jól érezze magát, és boldog legyen.
Mit jelent számotokra áldozatot hozni, áldozatot vállalni egy barátért?
Például, hogyha halljuk, vagy látjuk, hogy igazságtalanul viselkednek egy barátunkkal, vagy éppen kibeszélik, vagy bántják őt, akkor én személy szerint odaállok, és megkérdezem, hogy miért gondolják ezt, hogy mi a probléma, és hogy ezt nem kéne a másikkal csinálniuk.
Vagy például, hogyha a másikunk például, hogyha nagyon rosszul érzi magát, vagy valami nyomja a lelkét, és akkor is meghallgatjuk, hogyha például mi az adott helyzetben például nagyon vidámak vagyunk, de akkor is empatikusan fordulunk felé, és meghallgatjuk a szomorúságának az okát, és támogatjuk őt, bármi történik.
Én olyan kérdéseket fogalmaztam meg itt magunknak, amit talán is segít minket abban, hogy önmagunkat is jobban lássuk egy ilyen baráti kapcsolatban. Hogy feltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon kész vagyok-e a másikért cselekedni egy barátságban? Vagy hogy kész vagyok-e lemondani dolgokról a barátom miatt? Kész vagyok-e korlátozni magamat? Mondjuk akár abban, hogy nem fogalmazom meg a véleményemet, amivel tudom, hogy a barátom nem ért egyet, vagy esetleg megbántanám vele. Vagy kész vagyok-e formálódni a barátság által? Vagy csak azt várom, hogy a barátom alakuljon olyan, amilyen én szeretném? Vajon képes vagyok-e arra, hogy önmagam is alakuljak ebben a kapcsolatban? Vagy hogy készen vagyok-e hűségesnek lenni és kitartani a barátom mellett? Ha Jézusra tekintünk, akkor benne azért megláthatjuk a tökéletes barát képét. Egy olyan barátot ismerünk fel benne, aki nem csak jó fej, segítőkész és támogató, hanem hűséges, türelmes, és bizony nagy áldozatot is vállal az övéjéért. Az utolsó vacsorán feltárja előttünk Jézus a velünk való barátságának a titkát. Azt látjuk, hogy ez a barátság, ez valahogy egy ajándék. Ez nem egy magától értetődő dolog. Kell hozzá a kölcsönös szimpátia, a szabad döntés, az együtt töltött idő, a közös élmények. Ez egy ajándék, egy igazi kincs, hogyha van egy olyan ember, akivel teljes szabadságban lehet beszélni, akivel tényleg meg lehet osztani a belső gondolatokat, terveket, a szép dolgokat és a nehézségeket is. Az igazi barát előtt nem kell szerepet játszanunk. Hogyha megvizsgáljuk Jézust, és Jézust a barátságaiban, akkor látjuk, hogy az ő esetében ez teljes tisztaságában felragyog előttünk. Az adásunk végén, megköszönve a hallgatók figyelmét, álljon itt előttünk a keresztény hagyományban Nazianszi Szent Gergely és Szent Vazul barátságának példája. A Nazianszi Szent Gergely vallomását, írását fogjuk hallani az ő barátságukról.
Mindkettőnk munkája és törekvése egyformán az erényre irányult, hogy a jövendő reménységnek éljünk, és így felkészüljünk arra, hogy már halálunk előtt kiköltözzünk ebből a világból. Ezt tartottuk szem előtt életünk és minden cselekedetünk irányításában. Egyrészt az isteni parancsok útmutatását követtük, másrészt pedig egymást támogattuk erényeink tökéletesítésében. Talán nem tűnik elbizakodott beszédnek, ha azt mondom, mi egymásnak szabályul és mértékül szolgáltunk a jónak a rossztól való megkülönböztetésében. Az embereknek más és más nevük van, amelyet vagy szüleiktől kaptak, vagy maguk szereztek az életben tanúsított törekvéseik, illetve elért eredményeik alapján. Nekünk viszont az volt nagy dicsőségünk és nagy nevünk, hogy Krisztus követők legyünk, és kereszténynek hívjanak minket.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23:25-től megismételjük.